Köszöntöm a kedves hallgatókat, Patkoló Éva vagyok, a mai március 12-e jó hírek szerkesztője. Március 8-án a Nemzetközi Nőnapon a nőket ünnepeltük. Ebből az alkalomból készített interjút az M1 TV Fűrész Tündével, a Kóp Mária Intézet a népesedésért és a családokért, röviden Kincs elnökével. A Kóp Mária Intézet legfrissebb nőnapi elemzéséből kiderül, hogy a kormány családpolitikai és adócsökkentési intézkedései hogyan járultak hozzá a nők lehetőségeinek és életkörülményeinek javulásához, a családok megerősítéséhez. A következő bejátszásban a beszélgetés szerkesztett változatát hallhatjuk.
Fűrész Tünde a Kincs elnök érkezett a stúdióba, méghozzá nőnap alkalmából, illetve a nőnappal kapcsolatos témával. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Milyen ma Magyarországon nőnek lenni, hogy látja?
Végeztünk erről egy elemzést, mert úgy gondoljuk, hogy Magyarországon sokkal több lehetőség közül választhatnak a nők, mint Európa más országaiban. Megvizsgáltuk azt, hogy a munkaerőpiacon, a családtámogatások területén, a felsőoktatásban, a közéletben, vagy akár az egészségügyi területen milyen lehetőségei vannak a magyar nőknek. És azt kell, hogy mondjam, hogy számos olyan lehetőséggel élhetünk mi magyar nők, amire nincs is példa az Európai Unió más országaiban. Az, hogy Magyarországon van egy nagyon komoly adócsökkentés, program, és nem kell adót fizetniük a édesanyáknak, a 2-3-4 gyerekes édesanyáknak, illetve a 30 alatti édesanyáknak, valamint a kicsi gyermeket nevelő cseden és gyeden lévő édesanyáknak. Ilyenre sehol másút nincsen példa a világon. De például nekünk magyar nőknek van egy védőnői szolgálatunk is, ami egy hungarikum, és amely tényleg a fogantatástól kezdve hosszú ideig át segíti a nőket, akár a várandóság alatt, akár amikor kisgyermekük van, akár amikor már iskolás a gyermekük. Tehát látjuk azt, hogy nagyon sok olyan intézkedés van, olyan program van, beszélhetnék a nők 40-ről is egyébként, ilyen sincsen sehol másút, hogy 40 év után elmehetnek a nők nyugdíjba. Tehát látjuk azt, hogy nagyon sok olyan hungarikumnak tekinthető intézkedés segíti a magyar nőket, amely miatt igenis azt mondhatjuk, hogy Magyarországon jó nőnek lenni.
Ugye az ENSZ, mert ugye egy hivatalos ENSZ világnap, a Nemzetközi Nőnap, minden évben választ egy aktuális témát a nőnaphoz, és idén a jogok, igazságszolgáltatás, cselekvés, ez a motto. Ugye ez arra hívja fel a figyelmet, hogy hát van a Földön sok olyan ország, ahol a nők mondjuk a jog területén még mindig nem egyenlőek, illetve más területeken sincsen egyenlőség a nők és a férfiak között. Magyarországon ezt hogy látja? Nézzük például mondjuk a munkaerőpiacot, mert az mindig egy kényes téma, ugye sok országban azt mutatják a statisztikák, hogy ugyanazért a munkáért egy hölgy kevesebb fizetést kap, mint egy férfi. Magyarországon ez hogy néz ki?
Ugye kezdjük azzal, hogy Magyarországon az 5. legmagasabb a női foglalkoztatási rát az Európai Unióban, tehát nagyon széles körű Magyarországon a nőknek a foglalkoztatása, függetlenül attól, hogy van-e gyermekük, vagy nincsen. És hogyha megnézzük a bérkülönbségeket, én azt gondolom, hogy a legeslegjobb módszer arra, hogy csökkentsük a nők és férfiak közötti bérkülönbséget, az éppen az adómentesség. Tehát látjuk azt, hogyha nem kell megfizetni a 15%-os eszélyát az édesanyáknak, akkor ezzel 22,5%-kal fog nőni a nettó jövedelmük, és ez jelentősen csökkenti a bérkülönbséget, ami a nők és férfiak között van, sőt, ezáltal igazából át is fordul a nők javára. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy olyan módszer, ami nagyon sok nőt érint, ugye most már 500 000 nő került ebbe a körbe, és hát hogyha vége van ennek a programnak 2029-ben, akkor már 1 000 000 nőt fog érinteni az adómentesség.
És ugye a közéleti szerepvállalás, ha már itt egy fontos civil szervezet vezetőjével ülök, akkor ez is egy fontos kérdés, vagy fontos terület, hogy a nők közéleti szerepvállalása is erősödött az elmúlt időszakban.
Igen, például érdemes megnézni az igazságszolgáltatás területét. Itt például sokkal több nő dolgozik, mint férfi. Ugye a bírók között is sokkal inkább a nők dominálnak. De egyébként most már a parlamentben is magasabb a nőknek a részaránya. Egyébként nagyon kevés olyan ország van, ahol például fele-fele lenne, nincs is ilyen ország egyébként az Európai Unióban. Nagyjából 30% körül van az arány. Mi ettől még elmaradunk, de hát ki tudja, hogy mit hoz a jövő.
A nők lehetőségi index az egészségügyi mutatókra is kitér ezen a területen. Milyen kérdéseket boncolgattak, vagy mi az, amire a hangsúlyt helyezték, mit vizsgáltak meg ezzel kapcsolatban?
Ugye ma már egy átlagos magyar nőnél a várható élettartam, vagy életkor, ez a 80 évet eléri, és amiben javulás volt az elmúlt években, az azt jelenti, hogy az egészségben eltöltött életévek, ezek 3 évvel nőttek, tehát ebből a 80 évből most már 65 évet egészségben tudnak eltölteni a nők.
Nőnap alkalmából egy konferenciát is tartanak, a Magyarországon nőnek lenni jó, ez a mottója ennek a rendezvények. Milyen témákra helyezik a hangsúlyt, miket boncolgatnak majd az előadók?
Valóban a holnapi napon a Kincsben, a Koppmária Intézetben rendezünk egy nőnapi konferenciát, és itt pont azokra a lehetőségekre szeretnénk felhívni a figyelmet, amelyek igazán egyedülállók itt Magyarországon. Sokszor ezeket olyan természetesnek vesszük, hogy van védőnői szolgálatunk, hogy itt vannak az adómentességek, hogy például 3 évig otthon maradhatnak az édesanyák szülés után, ugye ilyenre is egyedül csak Csehországban és Szlovákiában van példa, sehol másút. Tehát nagyon sok olyan lehetősége van a magyar nőknek, amely egyáltalán nem magától érthető, de úgyhogy ezekről fogunk beszélni a holnapi konferencián.
Melyek azok a területek egyébként, ahol még lennének javaslataik?
Azt gondolom, hogy mindig van olyan terület, ahol lehet még kicsit javítani, de tényleg, hogyha a családtámogatási területet nézzük, akkor elmondhatjuk azt, hogy csak az elmúlt 15 évben 20 intézkedés született, amely kifejezetten a nőket célozza, hiszen a családpolitikánk az nagyon nagy részben az édesanyákra fókuszál, nem véletlen, hogy vannak olyan intézkedések, amelyek kizárólag őket célozzák, meg ugye az adómentességek, vagy például, hogyha gyermek születik, akkor elengedik a hiteltartozásokat, ez is a nőket érinti alapvetően, vagy itt van a csecsemő gondozási díj, amit a nők vehetnek igénybe. Ugye ez már egy magasabb összegű jövedelmet jelent a szülés után, mint korábban, amikor még dolgozott egy édesanyja.
Fűrész Tündének nagyon szépen köszönjük. Köszönöm. És innen is boldog nőnapot kívánunk minden hölgynek.
A Koppmária Intézet a Népesedésért és a Családokért elnökével készített teljes videó az M1 TV YouTube csatornáján tekinthető meg. Március 11-én a Katolikus Egyház kordobai Szent Eulégiuszt ünnepli, aki a 9. században a muzulmán uralom alatt álló Spanyolországban, az akkori Al-Andalusban lett vértanú. Ő a kordobai vértanúk egyik legismertebb alakja, aki bátor tanúságot tett a hitéről a keresztény üldözések idején. A 8. század elején a muzulmánok elfoglalták Hispániát, és Kordoba lett az Omajád kalifátus nyugati központja. Eulégiusz gazdag, művelt család sarjaként született Kordobában körülbelül 819-ben. Pap lett, kiválóan ismerte a Bibliát, az egyházatyákat és a klasszikus irodalmat. Barátja és életrajzírója Alvarus Paulus szerint rendkívül jámbor, könyörületes és bátor ember volt. 850 és 859 között körülbelül 48 keresztény halt vértanú halált Kordobában, mert nyilvánosan megtagadták Mohamed prófétát vagy az iszlámot, illetve hirdették Krisztust. Eulégiusz támogatta és leírta ezeket a mártírokat. Írt egy gyűjteményt Documentum Martiriale címmel, ahol rögzítette a vértanúk történetét bátorításként a hívőknek. Amikor 859-ben kordobai Szent Leokriciát, egy fiatal lányt letartóztattak a hitvallása miatt, Eulégiusz segített neki, bátorította. Ezért őt is letartóztatták. A bíróság előtt bátran vallotta. Krisztus az egyetlen Isten, Mohamed pedig nem proféta. Ezért lefejezték 859. március 11-én. A római katolikus naptárban március 11-e, kordobai Szent Eulégiusz opcionális emléknapja, nagybőjtben lila mise ruhával. Ő a vértanú papok, a hitvallók és azok védőszentje, akik nehéz vallási környezetben élnek, ahol a hit nyílt megvallása veszélyes. Története emlékeztet. A hit nem mindig csendes, tűrés, néha bátor tanúságot kíván, de mindig szeretettel és igazsággal. Eulégiusz írásai értékes források a korai spanyolországi keresztény-muzulmán együttélésről és feszültségekről. Krisztusért, a halál is győzelem. Ez a szellem élt benne, aki a méltóságát és a hitét nem adta föl. A teljes cikk a vasárnap.hu hírportálon olvasható. A Magyar Kurír katolikus hírportál riportere interjút készített Róna Széki Jánossal, a Budapest Újlipótvárosi Árpádházi Szent Margit plébánia káplányával, aki az egyházfőről elnevezett Café Francesco kávézó egyik alapítója. Függetlenül az evangélium szabadságával, mégis szókimondóan. Ez a Ferenc pápai lelkület már kamaszként nagy hatással volt Róna Széki Jánosra. Másfél éve már, hogy cserkész és regnumi fiatalokkal közösen küldetésüknek tekintik a Budapest belvárosi kávéház működtetését. A Café Francesco nem csak vendéglátóhely, jóval több annál. A találkozások helye, közösségi tér és párbeszédre hívó otthon, ahol egymásba fonódik a hit és a kultúra. Az asztaloknál beszélgető párok, barátok, turisták, laptopos egyetemisták ülnek, és egy pap, aki két feladata között beugrott egy kávéra. Ilyen itt egy átlagos hétköznap. A Café Francescót már felfedezték az épületben működő gimnázium tanárai, diákjai. Fenn vannak a Google térképen, sok külföldi is betér hozzájuk, vonza őket a kávézó cég tábláján az ismerős arc, Ferenc pápa arca. Arra a kérdésre, hogy kiknek köszönheti a kávézó működése, Róna Széki János elmondja, hogy a gondviselést tapasztalják meg abban, ahogy hónapról hónapra működnek. A bevételük éppen fedezi az alapkiadásokat. Nincsenek anyagi tartalékaik, és nagy támogatóik sincsenek. Nagyon hálás azért, hogy fent tudják tartani a kávézót, és ha bármi nyeresség képződik, azt a programjaikra fordítják. 5 alkalmazottuk van, egy főállású üzletvezető, valamint egy főállású és 3 részmunkaidős barista. Emellett 15-20 önkéntes dolgozik náluk rendszeresen, az ő segítségükkel tudnak működni. Mosogatnak, kiszolgálnak, minden feladatban részt vesznek. A baristák is visszajelzik, hogy munka közben a kávézóban tartott előadásokat hallgatva fejlődni tudnak a lelki életükben. Az egész csapat épül és erősödik. Meghatározó tapasztalatuk az is, ami minden önkénteskedés legszebb része. Megélhetik, hogy miközben adnak, mennyi mindent kapnak. Sokan rengeteget dolgoznak a pultban, nekik köszönhetően működhet a kávézó, de közben ők is megtapasztalják, hogy sok mindent kapnak itt lelkileg és emberileg. A Café Francesco misszióját tekintve a káplán elmondta, hogy az evangelizáció szempontjából a nagyváros az egyik legnehezebb terep. A belvárosok különösen nagy kihívást jelentenek. Itt találhatók az egyetemek, a gondolkodás szabadságának központjai, a fiatalok gyűjtőhelyei. Itt elengedhetetlenül fontos az evangelizáció. Az embereknek válaszokra van szükségük, és olyan helyekre, ahol találkozhatnak az egyház tanításával. Ezt figyelembe véve nagyon lényeges feladatot lát el a Café Francesco. Biztos pontként szolgál sok fiatal számára, aki kérdésekkel érkezik, bekapcsolódhat a programjainkba, előadásokat hallgathat meg, és tudhatja, hogy itt szeretettel fogadják. A céljuk nem az, hogy belterjes közösséget alkossanak, ahol csak katolikus fiatalok jelennek meg. A Café Francesco egy mindenki számára nyitott hely, és mindenkit megszólítanak. Senkire nem erőszakolják rá a katolikus hitet, de felkínálják a lehetőséget a párbeszédre. Hisznek abban, hogy a tanítás a dialógus révén közvetíthető a legjobban. Fontosnak tartják, hogy az embereknek lehetőségük legyen meghallgatni egymást, miközben megismerhetik a hitet is. A teljes cikk a Magyar Kurír hírportálon, illetve az Új Ember március 8-ai számában olvasható. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai magazin műsorunkban. Elköszön a szerkesztő Patkoló Éva, ha tehetik, hallgassák továbbra is a Mária Rádió műsorait. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Jó hírek! A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallották. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
Exodus 90. Gondolatok a szabadság felé vezető úton.